Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések hogyan is állnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Mai epizódunkban Pest megyében járunk, így beszélgető partnereimmel, Csőzik Lászlóval, Érd polgármesterével, Wittinghoff Tamással, Budaörs városvezetőjével és Balogh Csabával, Göt polgármesterével beszélgetek. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük a nézőket, hallgatókat, köszönjük, hogy itt lehetünk.
Igen, mi köszönjük a meghívást.
Mielőtt megnéznénk, hogy Pest megye és azon belül is az itt jelenlévő három város hogyan áll a fenntarthatóság felé, illetve milyen lépéseket tett ennek érdekében, egy picit azt gondolom célszerű hátrébről indulni és megnézni, hogy magában a városoknak mi lehet a szerepe akkor, amikor fenntarthatóságról beszélünk, hiszen települések, városok, alapvetően azt gondolnánk elsőre, hogy egy kicsit távol vannak attól az ENSZ és Európai Unió alkotta szinttől, ami elsődlegesen azt gondolom, hogy eszünkbe jut akkor, amikor azt mondjuk, hogy fenntarthatóság vagy zöld átállás.
Persze csak az ENSZ és az Európai Unió lokálisan semmit nem fog tenni. Tehát ugye van ez a nagyon elcsépelt, de nagyon igaz mondat, hogy gondolk, hogy globálisan cselekedj, lokálisan mindent helyben lehet csak megoldani.
Én három szinten szoktam nézni mindig azt, hogy a fenntarthatósággal mit lehet csinálni. Az első az mindig az, hogy a hulladékot hogyan lehet kezelni. Én ugye a munkámban is mindig a processzekben, a folyamatokban is mindig a fölösleges feladatokat szerettem kiiktatni, és hát a hulladéknál is mindig meg kell nézni, hogy mi az, amit vásárolnak az emberek. Tehát van mindig olyan szintje, amit a helyi emberek tudnak csinálni. Az önkormányzatoknak pedig már lehet akkor a hosszú távú tervezéssel törődniük, meg az olyan karbantartással, ami nem a lakosnak a dolga, és mégis a fenntarthatóságot biztosítja.
Egy olyan államszervezetnél, amely nagy hangsúlyt ad és nagy szerepet szán az önkormányzatoknak, akár lehetne azt mondani, hogy a városok azok, amelyek leginkább letéteményesei a fenntarthatóság gondolatának. Hát Magyarország tipikusan nem ilyen, sajnos. Ezzel együtt számos feladat hárul ránk, és egyébként meg a frontvonalban dolgozva meg azt tapasztaljuk, hogy mégiscsak az lenne a helyes, hogyha megkapnánk azokat az eszközöket, gazdasági forrásokat, amelyek segítségével lendíthetnénk egy nagyot ezen a témán, mert szerintem úgy nagyjából tudjuk, hogy mit kéne csinálni, megvan a szándék és az elhivatottság, sok helyen a kompetencia is, ami hiányzik, az a forrás, a rendelkezésre álló forrás, mert a fenntarthatóság gondolatát apró pénzre váltani szerintem rengeteg forrást igényel.
Laci, ebben teljesen igazad van, és ez akár meg egy kicsit politikai kitekintés is volt a jelenlegi helyzetben, de vannak dolgok, amikhez viszont nem feltétlenül kell pénz, a szemléletformálás, és abban csak és kizárólag helyi szinten, sőt, az egyén szintjén kis közösségek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, és nyilván az önkormányzatokkal együttműködve lehet kialakítani olyan gondolkodást, ami hozzásegíti. Mert hogy ugye én azt tapasztalom, hogyha a klímaváltozásról beszélünk, fenntarthatóságról beszélünk, akkor a legtöbb ember megvonja a vállát. Azért most ebben a helyzetben, amikor energiaválság kezd kialakulni, amikor érezzük a nyári forróságot, a csapadék hiányát, akkor az egyre több ember kezdi el vakarni a fejét. Hogyha ők ehhez kapnak kellő segítséget önkormányzattól, tájékoztatást, szemléletformálás formájában, meg jó példákat, akkor azért lehet változást elérni.
Így van, és vissza is fogunk térni a lakosság szerepére, illetve arra, hogy az egyes városokban ők hogyan kerülnek bevonásra ezekbe a folyamatokba. Előtte azonban nézzük meg, hogy Pest megye milyen helyzetben van akkor, amikor fenntarthatóságról beszélünk, és itt most én azt gondolom célszerű kinyitni a kört a fenntarthatóság három pillérére, tehát nem csupán a környezeti kérdésekre, de ugyanúgy a gazdasági és a társadalmi vonatkozásokra, hiszen azért Pest megye nyilvánvalóan Budapesttel összhangban azt gondolom, hogy azért egy dinamikus egysége tud lenni a fenntarthatósági átmenetnek. Úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen kihívások állnak megyei szinten az egyes városok, települések előtt, és milyen lehetőségek rejlenek.
Kezdjed, Laci.
Oké, akkor kezdem én. Szóval, ha aktuális helyzetet veszem górcső alá, akkor azt látom, hogy dúskálhatunk a témákban, hogy csak random módon belekapjak, de fontos dolgokat mondok. Ugye a mi térségünkben is megjelentek most a nagy szárazság okán a hirtelen tüzek, erdőtüzek. Tehát csak Érden belül például az Ófalusi Kastély parkot teljesen tönkretette egy ilyen tűz, vagy a Tárnoki út végén található réten is felütötte ez a jelenség a fejét. Ez korábban egyáltalán nem volt. és borzasztó szembesülni. Tehát itt nem csak a szemléletformálásnak kell szerepet szállni, azt gondolom, hanem át kell gondolni, hogy például a tűzoltósággal, a katasztrófa védelemmel, polgárőrséggel együtt hogyan lehet, hogy hatékony védelmet kialakítani. Van egy legalább ennyire fontos téma, ami most napos, igen, ez az elszabaduló energiaárak kezelése. Tehát nálunk kiszámoltuk, hogy egy évre vetítve az áram és a gázköltségeknek a jelentős megnövekedés, az körülbelül plusz 1 milliárdos teherviselést feltételezne. Tehát plusz 1 milliárdot kellene majd jövőre kifizetnünk, erre az évre már csak 350 millió forint hárul, amit jelent.
Akkor még nem számolsz azzal, hogy a lakosság részéről milyen szociális teher lesz rajta.
Igen, tehát ez, amiről beszéltem, hogy annyi téma van most ezzel kapcsolatban, hogy egyszerűen amerre fordítjuk a fejünket, jönnek szembe, mert ne menjünk messzire. Ugye mi fog történni télen? A vegyes tüzelősű kazánokba bedurrantanak, műanyagot, bútorlapokat égetnek, és akkor nem folytatom tovább. Az a lényeg szerintem most, hogy nagyon össze kéne kapnia magát mind a magyar kormánynak, mind azoknak a szereplőknek, akiknek itt lehet súlyuk, azt gondolom. De mondjátok el ti is a véleményeteket.
Ez azért azt hittem, hogy azzal fogod kezdeni, azért mondtam, hogy kezdjettem, mert nálad indult el az a program. Ugye, aminek a lényege az, hogy ugye, ahogy fölvezett, tehát Budapest és az agglomerációja, nem is a szűk, hanem a tágabb agglomerációja, ami abszolút szimbiózisban él egymással, mint egy 3 millió embert jelent. És olyan közlekedési problémák vannak, amik a környezetvédelem szempontjából katasztrofális szituációt jelentenek, bár kétségtelen, hogy sokan, és ez engem is meglepett, mondják, hogy igazából éppen a környezeti terhelést, az, hogy mivel égetünk, hogyan bánunk az energiával, az határozza jobban meg, mint a közlekedés, de hát azért az is borzasztó, ami a közlekedés szempontjából, mint probléma fölmerül.
Igen, hát akkora ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után, mint egy yeti itt is, hiszen 75 ezer lakosa van mondjuk, érnek nálatok 30 ezer, és ez egy autós város, a csuda vigyel, tehát minden háztartásban akad két kocsi, az emberek bemennek reggel, bebumliznak Budapestre, este felé hazajönnek, itt alszanak, és jó esetben a hétvégét itt töltik, tehát ez is az egyik legfontosabb probléma, és akkor mondok még egyet, ami szerintem összeköt minket, például a most megjelenő villám esőzések és az általuk keletkezett árvizek, ugye Sziget-Szent Miklós, most nincs itt Sziget-Szent Miklósról senki, de teljesen elárasztotta a víz, nekünk is volt részünk ilyesmiben, az elleni védekezés is azt gondolom, hogy egy nagy kihívást jelent.
Igen, de ha erre rácsatlakozhatok, hogy nálunk például óriási segítséget jelentett az, hogy tavaly elkezdtük azt, hogy végig kipucoltuk az összes vízelvezetést, árkokat, lakosságot bevontuk abba, hogy ha ők kitisztítják az árkot, azzal ugye azért sok hulladék keletkezik, viszont mi azt ingyen elszállítottuk. És ezzel akkora javulást értünk el, hogy idén most volt ugye ez az óriási esőzés augusztus 20-a környékén néhány napja.
Nem mentünk ki egy árok se?
És egy helyen volt, hogy beázást jelentettek. És egyébként meg Gödön, ezt úgy is nagyon durva, hogy Gödön egyébként nagyon sok olyan ingatlan van, akik hát úgy épültek, hogy mélyre. Tudod, és akkor a víznyomás miatt akkor igazából elkerülhetett, nem befolyik a víz, nem
szerencsétek, van ott egy ilyen Duna nevű valami.
Van, de azért az nem old meg minden elvezetés. Meg nagyon jó a szikasztó erő a homokosság miatt is, ezt is mondják.
A viszonyok is mások szerintem nálunk.
Igen. Nálunk, amikor nagy eső van, és a Szabadság egyfelől megindul lefele, akkor térdre imához.
És akkor elérkeztünk ahhoz, hogy most már nem is szabad kiejteni azt a fogalmat, vagy kifejezést, hogy felszíni vízelvezetés, hanem úgy kell mondani, hogy csapadékvízgazdálkodás.
Uh-huh. Hát bizony, mennyit tudunk megőrizni.
Záportározók
is. De azt gondolom, hogy az országos szinten azért egyre jelentősebb, ugye most... akár hogyha csak arra gondolunk, hogy jelen podcast sorozat epizódjaiban mennyi alkalommal merült fel ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően a vízelvezetés és egyébként a vízmegtartás megfelelő módszerei az mindenképpen egy nagyon releváns kérdés.
Alföld elsivatogosodása például, ugye, hogy lehet megmenteni azt.
Még egy dologra rácsatlakoznék, hogyha lehet ugye a közlekedésre, hogy Gödön is ugye nagyon sok az ingázó, 70%-a a gödieknek az ingázik másik településre, abból 50% Budapestre. Igen, ám, de nekünk egy iszonyat jó vasútvonalunk van, ezért az embereknek a jelentős része a vonattal bemegy a nyugatiba, és gyakorlatilag közelebb van, mint hogyha a 15. kerületből próbálná a belvárost. Pontosan így van. És igazából ez egy tök jó dolog, hogy akkor a lakosság szintjén ez működik, és itt jön be a képbe az, hogy lokálisan tudunk tenni azért, hogy akkor még mi is tegyünk a fejlődés. is a fenntarthatóságért. Nekünk most a zöld hulladékot kell például Gödöllőre szállítani, ami azt jelenti, hogy akkor ezek a kamionok, amik szállítják, bemennek az M0-ásra, és tehát egy fölösleges ilyen közlekedés van, és ezért én nagyon lobbizok, azért küzdök, hogy lehessen nekünk saját zöld hulladék lerakó és lehetőleg feldolgozó helyünk, ahova lerakhatják a lakosok akkor a zöld hulladékot, amit egyből akkor értékként tudjuk visszaforgatni. Az egy szemléletformás szempontjából botrányos, nem tudom elmagyarázni az embereknek.
Hogy mit szól ehhez, ugye, az egy kérdés.
Nekünk például van egy komposzttelepünk, egy pályázatnak köszönhetően, tehát mi megcsináltuk azt, amit ti most szeretnétek, és a szemléletformálásban segített, tehát látja azt a lakos, számtalanszor bemutattuk, hogy amit kiteszel magad elé az utcán, és mi elszállítjuk, abból egyébként virágföld lesz egy idő után. És ez hasznos. Még egy dolgot hagyd hozzak szóba, az általános jelenleg, Pest megyei települések vannak, hogy van ez a nyavajás jelenség, a szuburbanizációnak hívja a szakma. Tehát arról van szó, hogy Budapestről kiköltöznek az emberek, terjed a város, meg egyébként van egy olyan folyamat is, hogy akik vidékről följönnek a fővárosba, azok már nem mennek be, hanem megállnak nálunk.
Mert kertváros.
Nálatok mert kevésbé, nálunk jobban, mert olcsóbbak az árak, és hát azt hiszem, 500 ezer fővel nőtt az agglomerációs gyűrűnek a létszám olyan 30 év alatt, és ez valahogy úgy strukturálódik, hogy olyan 350 ezer körül jött ki a fővárosból, és olyan bő 150 ezer a vidékről ide költözöttek száma, hogy a nagy egész illetően is fel kell tenni a kérdést, hogy nem is az, hogy mennyire jó ez a jelenség, mert ez van, ez hogy lehet kezelni, mert ugye terjed a város, ugye nekünk például a hozzánk kijözöllő fiatal családokról nektek is gondoskodni kell. Tehát új iskola, új bölcsöde,
etcetera. Természetesen
fönn kell tartani. Tehát fejlesztés, meg kell építeni, működtetés fönn kell tartani, ugyanakkor a forrásainknak az összfullumene az nem, hogy nőne, de csökkenne. Tehát itt van egy olyan jelenség, amiről muszáj beszélni, hogy elakadtunk kényszerűen, tehát ez összefügg az állami politikával.
Ez az, amire utaltam az elején, hogy amit ebben kezdeményeztük, hogy egységesen kell kezelni, nem csak közlekedési probléma van, hanem építéshatósági, építésfelügyeleti, túlépítési problémák, és egyszerűen azok a kellemes kertvárosok egyre inkább ugyanolyan problémákkal kezdenek küzdeni, mint korábban a főváros.
És hát ugye, hogyha arról beszélgetünk, hogy terv és megvalósítás, akkor azt gondolom érdemes mind a kettőre külön hangsúlyt fektetni. Milyen olyan stratégiákkal, milyen olyan tervekkel rendelkeznek az adott városok, ami kifejezetten a fenntarthatósági átállást segíti elő? Polgármester úr?
Hát mi több programot indítottunk el, ugye első között 2011-ben, ha jól emlékszem, de puskázom, hogy ne rontsam le a dátumokat. Igen, akkor csatlakoztunk ez a Polgármesterek Szövetsége nevű szervezet, aminek éppen az volt a célja, hogy a fenntarthatóság, energia, gazdálkodás és ilyen jellegű kérdésekben megfelelő szerepet játszon. És akkor 2012-ben készítettük el a fenntartható energia akciótervünket, ami elég ambiciózus terv volt. 2020-ra azt vállaltuk, hogy 20%-kal csökkentjük a széndioxid kibocsátást, és ez 2018-ra teljesült, úgyhogy 23%-kal csökkent. Most ugye ezek nyers számok, és itt meg nincs is vége, ugye jött utána ez volt a SEA program, és aztán jött a SECAP, ami ezt követte, az egy még ambiciózusabb terv volt, az üvegházhatást, gázok kibocsátásának a csökkentése 40%-kal 2030-ra, jól emlékszem. De ugye ezek hogy tudnak teljesülni, nyilván joggal merül fel mindenkiben. Mi is, amikor a vállalást készítettük, akkor kérdeztem a szakembereket, hogy oké, de hát hogy jutunk ehhez el? Most ugye itt van az, ami egyfelől szemléletformálás, másfelől az, hogy az intézményeket napenergiával látjuk el, zöldítünk, tehát számos olyan programot indítunk, és ebbe nagyon erősen bevonva a gazdálkodó szervezeteket és a civileket. Ez inkább magyarul mondom, a városok a közösségi felelősségvállalásért projekt, ez egy nagyon-nagyon jó projekt Európában. Mi egy milánói központú szervezettel, vagy egy ilyen programmal végeztünk nagyon sok ilyen tevékenységet, és nekem a Nanti példa tetszett nagyon, ahol nem csak arról van szó, hogy energiagazdálkodás, hanem minden olyan területen, ahol az önkormányzatnak feladata van. Ugye régen volt olyan, hogy valaki egy padót, egy fát örökbefogadott. Itt gazdálkodó szervezetek komoly ellátó területeket, adott körzeteket örökbe fogadnak, vagy éppen szociális étkeztetést bevállalják egy évre. Szóval, hogy olyan példákat lehet látni Nyugat-Európában, ugye a hanyatló nyugaton, mert ez megint ugye előjött ez a szlogán, azt hittem, hogy ezt már elfelejtettük 3-4 évtizeddel ezelőtt. Szóval ott olyan példák vannak, amik nagyon haladóak, nem csak azért, mert a helyi civilek, a helyi gazdálkodók a helyhez, adott településhez kötődése erősödik, hanem olyan programokat valósítanak meg közösen, ami éppen a fenntarthatóság, éppen a környezetvédelem, éppen a kibocsátott káros tényezőknek a csökkentése érdekében nagyon fontos.
Ebből is látszik, hogy az együttműködés mindennek a kulcsa, és minden, vissza is fogunk térni, úgy az üzleti szféra, mint a lakosság tekintetében. De akkor én azt gondolom, először nézzük meg a másik kettő jelenlévő városnak az ilyen irányú törekvéseit.
Hát Gödön is volt egy SZEKAP terv, mi is mire akkreditáltuk volna, akkorra viszont a különleges gazdasági övezetet kijelölték, és az összes beruházási lehetőségünk az gyakorlatilag elúszott. Úgyhogy bár Göd volt még az elődeim idejében, akik először bevezették azt, hogy ne lehessen avart égetni a lakosoknak, ami egy óriási, nagyon jó kezdeményezés volt, és ezt nyilván fönntartottuk, és ezt akartuk tovább erősíteni. Mert ugye, ha nem lehet égetni, másik oldalról viszont már láttuk, hogy nem fogjuk tudni finanszírozni örökké a zöld hulladéknak az elszállítását, mert ahogy mondtam, nekünk kifejezetten költség holott az értéket terem, ezért a közösségi komposztálásra próbáltuk akkor őket rávenni, és ehhez akkor kínáltunk ingyenes komposztálókat, kampányt is indítottunk rá, hogy akkor lássák, hogy ez miért jó. És egy ilyen nagyon kettős sikerelhet a dolognak, mert maga az önkormányzattól való igénylés az nem volt olyan számottevő, de hogyha végigmegyek az úton a vasút mellett, akkor látom, hogy ott van az egyik az önkormányzati komposztáló, és egyébként körülötte, mint a gomba, úgy elkezdtek kinőzni a közösségi komposztálók, hogy bírják kapacitással, mert szépen meglátták az emberek, hogy ez tényleg egy jó dolog. Emlékszem, amikor mi költöztünk Gödre, akkor kifejezetten hiánycikk volt a komposzt és a jó termőföld, és valószínűleg sokan mások is hasonlót megtapasztaltak, és látják azt, hogy érdemes ebbe energiát fektetni. Úgyhogy mi közvetlenül a lakosokkal kommunikálunk ilyen téren.
Nekünk van klímastratégiánk, egy pályázati pénzből készítettük neves szakemberek segítségével, és van egy fenntartható városfejlesztési stratégiánk, és csak azért nincs még SZEKAP-unk, mert azt az EU-s pénzekből tudjuk finanszírozni, az valószínűleg meg lesz a jövő év első felében. Ugye Érd annyiban kivétel itt a megyében, hogy megyei jogú, mi vagyunk az egyetlen megyei jogú város a lakosság számunknál fogva, és mi dedikáltan kaptunk egy keretet az EU-tól, pontosabban a kormány így osztotta le. Nem egy nagy keret, de a TOP Plus program az nagyjából arról szól, hogy különböző zöld fejlesztéseket lehet végrehajtani, és ehhez szolgál ez a fenntartható városfejlesztési stratégia, ami a korábbi ITS-eket váltotta fel. De mondok egy szerintem egy nagyon érdekes dilemmát Érd vonatkozásában, ami ide kívánkozik ebben a műsorban, itt közben gondolkodtam, hogy mi egy óriásira nőtt alvóváros voltunk, amely most egészen más ambíciókat dédelget, tehát szeretne normális, rendes várossá válni, szeretne olyan szolgáltatásokat bevezetni, amelyek versenyre hívják Budapestet, hogy ne arról szóljon mindig a történet, hogy péntek, szombat esténként fel kell kerekedni, és be kell menni a fővárosba szórakozási lehetőséget keresve, stb.
Színház.
Színház is. Viszont nekünk a gazdaságunk nagyon gyönge, ennek egyébként a fő haszonélvezője a velem szemben ülő Vitinkov polgármester úr, mert 90-es években Érdről módszeresen nem azt mondom, hogy elüldözték a befektetőket, hanem képzeljétek el, hogy az volt a politika, hogy ide ne jöjjön senki, főleg ne a külföldi nagy tőke, a multitőke, mert hogy Érd alvóváros akar lenni, ezt a funkciót tartja szem előtt, igen, zöld, Laci, nyugalom, a béke
szigete. Felejtsük el, hogy akkor még a lakosság szám alapján járt állami támogatás, tehát kicsit más volt.
Ezt akartam hozzátenni, hogy ilyenkor mindig ezt a disztinkciót hozzáteszem, hogy nagyon kedvelem a Harmad Bélát, a hivatali elődömet, aki ezt a politikát következetesen és kőkeményen, mondhatni, radikálisan vitte. Tehát ennek hatására nem jött például a Coca-Cola Érdre, hanem ott nem nálatok landolt, hanem Dunaharasztiban. De hogy az a lényeg, hogy ennek a hatalmas méretű városnak nincs értelmezhető helyi gazdasága. Tehát KKV-k vannak, egy-két nagy cég, nem bírja eltartani a város magát a saját bevételeiből. És itt jön a nagy kérdés, hogy most minket az élet gyakorlatilag, meg nem is az élet, hanem a finanszírozásnak a struktúrája, tehát a helyi iparőzési adó kényszer, bevételi kényszer rá kényszerít arra, hogy ipart telepítsünk. Tehát nem tudom megúszni. De nem úgy van a rendszer, ahogy mondtad, hogy a ugye az volt a lényege, hogy a személyi jövedelem ő helyben maradt, igen. Tehát minél több ember, békés lakos, nincs ipar, annál több a pénz.
Pont.
Ez tök másképp van, olyan, szerintem igen. A 90-es évek derekától kezdve. Tehát ma abban vagyok érdekelt, hogy jön az ipar, de valójában meg annyira nem vagyok érdekelt, ha jobban a lelkemben nézek, mert egy zöld várost képzelek el. Tehát ez a legelső dilemma, ami érd esetében az embernek eszébe jut. Hogy lehet megoldani, hogy lehet áthidalni? Hát úgy, hogy olyan cégeket kell idehozni, mint például hat hivatkozzak az egyik zászlós hajóra, ez a AVL, AVL nevű osztrák cég, amelyik nem gyárt, hanem fejleszt, nem csak automotorokat, hanem teljes hajtásláncokat, iszonyú magas hozzáadott érték, high-tech, és mérnökök dolgoznak ott. Nagy adóbevételünk származik a cég működéséből, de hát nem tudunk mindig válogatni, tehát egyszer megtörtént, reméljük lesz még, de általában az van, hogy van egy befektető választási kényszer, tehát ha nálunk kopogtat valaki, akkor azért nem fogjuk elüldözni, mert mondjuk logisztika. Viszont ez az egész meg, és akkor ezzel kanyarítom le a dolgot, felszíne hozza azt a szintén jelentős dilemmát, hogy egy agglomerációs településnek leutánzásszerűen kell a Budapestet lekövetnie, vagy tudomásul kell venni, hogy bizonyos szolgáltatások itt nem épülnek föl. Tehát például legitim elvárás az, hogy nem itt vannak a munkahelyenek, hanem Bempesten. Szerintem fordítva kéne, ha már kijött ennyi ember, akkor próbáljunk meg nekik munkahelyet teremteni helyben, hogy minél kevesebb legyen az ingázók száma, és minél többen éljék meg az úgynevezett érdiséget, tehát hogy teljes értékű helyi lakosok, azaz itt is dolgoznak, tehát ez a lényege. Nem pedig alvóváros.
De akkor, amit mondtál, ez a példa, azért nem hiszem, hogy az összes bérnök érdi volna, tehát nyilván máshonnan is jönnek dolgozni hozzátok.
Az AVL esetében egy olyan érdekes kísérletnek lehetünk a szemtanúi, hogy Budapestről kiköltözik egy nagy vállalkozás az agglomerációba. Igaz, hogy nagyon közel a közigazgatási határhoz, de nagyon érdekes a jelenség abból a szempontból, hogy a munkavállalók ugye most legalábbis tőlünk nem bemennek, nem bebumliznak, hanem inkább kijönnek a pestiek szembe a dugóval. És ahogy tapasztaljuk, egyre többen az itteni fiatal mérnökök közül kezdenek el abban gondolkodni, hogy itt telepednek le.
Bizony.
Tehát ugye a közgazdaságtan ezt hívja úgy, hogy a terciár szektort húzza maga után a beruházás, tehát rá tudnak települni lakásépítési projektek, szolgáltatás, tehát konditerem, étterem és a többi, etc. Gyakorlatilag megváltoztatja a városnak a szociológiáját is, hogyha elérik már azt a szintet, hogy 1000 fiatal mérnök fog itt dolgozni Érden, akkor azt gondolom, hogy az ott lesz a város, tehát rajta hagyja a bélyegét, a lábanyomát a település szerkezeten is.
Én azt gondolom, hogy ugye így, hogy most akár a podcast sorozat keretében végigvettük azt, hogy az egyes megyék milyen kihívásokkal küzdenek. Jelen esetben egy fordított tendenciát látunk, mert ugye a legtöbb város település vezetője éppen azt mondta, hogy a fiatalokat nem tudják megtartani, itt pedig akkor abban a szerencsés helyzetben van a város, hogy éppen a fiatal munkaerő érkezik.
A tipikus beköltöző érdi, csak két mondat, a kelenföldi panelen lakó, 35-40 éves házaspár, aki két gyermekkel mondjuk, aki éppen el tudja adni jó áron a panel lakását, fölvesz csokot, hitelt, kijön Érdre, ahol szerintem most hát valamennyire fölmentek az árak, de hogy 60-65 millió forint környékén tud venni egy most trendi, ilyen minimál stílusban épült 90 négyzetméteres kiskerttel rendelkező családi házat. Mióta én vagyok a polgármester, 8000-rel nőtt meg a városnak a effektív lakosság száma, ami, ha jobban belegondolunk, mondjuk a szomszédos Diósd méretű növekmény egészen elképesztő kihívások elé állít minket.
És ez a tendencia az ugye a rendszerváltás előtt úgy indult, hogy először jöttek a budai kerületekből, ahol már nem volt annyira élhető Budaörsre, aztán Török Bálintra, most titeket ért el ez a folyamat, szerintem előbb-utóbb Göd is sorra kerül.
Próbálkoztak, de mi 19-ben megállítottuk, tehát nálunk valami 7000 fővel nőtt volna a település létszáma, hogyha engedjük a parcellázást.
Igen, csak és ugye ott van eszközöd, ahol a szabályozási terv még korábban nem tette lehetővé azt, hogy ott be lehessen építeni, mert ugye azt nagyon kevesen tudják, joggal kapunk kritikákat, de azt nem lehet megakadályozni, hogy meglévő szabályozási tervben, tehát ami lakóterület, ott építkezzenek, az ingatlanukat hasznosítsák. Tehát egy eszköz valóban van, csak ugye ehhez megint csak az építés, felügyeleti építés, hatósági jogköröket vissza kellene kapniuk az önkormányzatoknak, nekik pedig nem lenne szabad kijelölni új lakóterületeket.
Belterületben nem vonunk, így már van. Rég. Én magam legalább 3 konkrét lakópark építési projektre mondtam határozott nemet, nem kicsi nyérde konfliktus volt, és egyébként pedig az a tendencia, hogy hogy a foghitelkeket, a régi beépítik a foghitelkeket, a régi kádárkockákat lebontják, 1000 négyzetméter fölött csinálnak egy joghézagot kihasználva, hát a papíron társasház, valójában osztatlan közös tulajdonú építmény, és így akkor van, bejön az a faktor, amikor arra ébredek, hogy 2 szomszéd helyett 26 szomszédon van. Igen. Na most ezeknek mi is megállt próbálunk parancsolni, a helyi építési szabályzatot lecseréljük, de roppant nehéz és iszonyú komplikált az egész sztori, mert ugye például egy ilyen esetben akár a telek tulajdonos kártalanítási kérelmet terjesztett elő ellenünk a kormányhivatalnál, ami borsos összeg, és akkor hadd hozzak be most egy másik ilyen agglomerációs problémát, hogy én mindig azt gondoltam...
Erre még rácsatlakoznék szívesen én is.
Gyorsan elmondom, mindig azt gondoltam, hogy Érden az lenne a helyes, hogy nagy telkek, nagy udvar, nagy házak. És most, hogy jön ez a fenntarthatósági válság, tehát az energiaválságról beszélek, hogy egész egyszerűen lehetetlen ezeket a nagy családi házakat kifűteni, stb. Kezdek úgy figyelni azokra a szakmából érkező jelzésekre, például a főépítészünk mondja, hogy a zömösödés a jövő. Tehát arról van szó, hogy a sorházak, a társasházak egy kicsit összéphúzni a fenntarthatóság jegyében valójában progresszívebb dolgok, mint amiről most én beszéltem, csak az a helyzet, hogy a másik oldalon meg teljesen megváltoztatják, szerintem rossz irányba egy ilyen kertvárosnak a karakterét.
Én vitatkoznék a főépítészeddel, és adnék egy másik szempontot, mert te majd még hozzá fogsz ehhez valamit tenni, de szerintem egyáltalán nem az intenzívebb beépítés a megoldás egy ilyen helyen, hanem az ingatlanok korszerűsítése. Tehát, hogy a régi családi házakat is lehet hőszigetelni, nyilázzárót cserélni, alternatív energiával ellátni. Szerintem ez az irány, csak ahhoz, mikor lesz neked forrásod, meg egy önkormányzatnak, most nem Csőzik Lászlónak, nem Érd megyei jogú városnak, vagy akár Budaörsnek, hogy ebben támogatást adjunk. Mert ugye nem tudom, hogy nálatok a lakótelepen hogy alakult, mi a városnak az 1/3, korábban a jelentős része a lakótelepen élt, közel 10 000 ember, és a lakótelepi házakat fűtéskorszerűsítettük, nyilázáró cserét támogattuk, és hőszigetelést támogattuk. Tehát az 1/3, 1/3, 1/3 konstrukció működött, és most azt a döbbenetes következményt látjuk, hogy iszonyú kereslet van a lakótelepi. Egy 70 négyzetméter körüli lakótelepi lakásnak 60-70 millió.
Igen, nagyon fölértékelődtek a panellakások. Ez a legkisebb költség, ugye?
Na de éppen ebből a példából az próbáltam kihozni, nem azt, hogy tömbösíteni, mert ezt a rossz következtetés is le lehetne vonni, hanem hogy legyenek olyan pályázatok, ez kormányzati szándékot is jelent, ami lehetővé teszi azt, hogy az önkormányzatok tudjanak segíteni, nem csak ott, ahol ilyen jellegű tömbös beépítés van, mert ugye az új építésű házaknál mindenhol hőszivattyút használnak, és hogyha lehet, akkor napelemet, és onnantól kezdve az energia az szinte ingyen van. Bocsánat, hogy te rá akartál csatlakozni erre.
Ne, ebben abszolút szerintem mind a kettőtöknek igazatok van, mert végül is a fenntarthatóság az sajnos a fogyasztói társadalom idejében azzal jár együtt, hogy akkor milyen kényelmi dolgokról mondunk le.
Így van, és erre mindjárt vissza is fogunk térni, azt gondolom, hogy ez még egy nagyon releváns szempont.
Igen, mert itt ugye teljesen megvan mind a kettőtöknek az igaza. A kérdés az, hogy az emberünk miről akar lemondani a privát térről, és akkor inkább egy modernebb panelházba fog majd beköltözni, és akkor viszont jól föl tudja azt fűteni, vagy pedig inkább mond le a fűtésről, és akkor kevesebbet fog fűteni, és akkor alacsonyabb lesz a hőmérséklet, de legalább nagyobb kertje lesz.
Vagy a kettő
ne együtt. Az maradjon meg, hogy az érdi polgármester a társaságában. Szírozz el, hogy pont azt mesélem, hogy én szemben.
Nem, mert azt én is tanultam az egyetemen, és én is ugyanaz.
Meg ez egy óriási dilemma.
Ez
egy óriási dilemma, és egy óriási finanszírozási hiátus, amiben hát nem tudom, hogy Európai Uniós források erre lesznek-e, de ugye a jelen helyzetben nem azt látjuk, hogy a uniós pénzek azok nagyon fognak jönni.
Illetve önmagában, hogyha én azt gondolom, az előbb megpendítettünk egy nagyon érdekes húrt, hogy kényelem, kényelemről való lemondás, és éppen ez az, ami akár városvezetőként, akár hogyha nemzeti szintet nézünk, globális szintet nézünk, vezetők szempontjából nehézséget okoz, hogy az embereknek átadják a fenntarthatóság üzenetét, én azt gondolom, hiszen a fenntarthatóság egy hosszú távú gondolkodást feltételez, míg minden olyan döntés, ami a megszületését ezeknek az irányoknak feltételezi, nyilván rövidtávú és olyan visszajelzéseket szeretne a lakosság irányába, ami pozitív. De én itt látok egy ellentmondást, nyilván ez azt gondolom városok, települések esetében hatványozottan igaz. A másik pedig éppen az, hogy a lakosok nagyon sokszor, én azt gondolom még mind a mai napig, de hogyha polgármester urak vitatkoznak velem, én azt örömmel veszem, alapvetően a környezeti pillért látja a fenntarthatóságban, ami nem feltétlen juttatja elsőre eszébe azt, hogy ez neki miért is releváns. Nyilván ebben akár a jelenlegi helyzet, én azt gondolom, változtathat, hiszen már a saját bőrükön tapasztalják azt, hogy akár egy
fűtőszelet. Drámai változást fog
mit hozni. Jelent, igen. De mégis hogyan tudjuk arról meggyőzni, vagy hogyan tudják a városvezetők arról meggyőzni a lakosokat, hogy megéri a fenntarthatóság minden értelemben.
Van erre egy jó modern technika, a gamificationnek hívják, nem is tudom, hogy van-e ennek fordítása, ami ugye arról szól, hogy kis sikereket kell tudni az embernek felmutatni. Az előbb említett zöld hulladék kezelés, az egy nagyon jó példa, hogy az, hogyha valaki a zöld hulladékot komposztálva fogja kezelni, az egy nagyon jó dolog ugye az üvegházhatásnak a csökkentésére, de a kis siker az az, hogy akkor lesz komposztod ingyen, hogyha ott van a kertedben a komposztáló. Hasonló módszerekkel, hogyha kis sikereket is már értékelik az önkormányzatok, például azzal, hogy a településnek a kedvezményt adó kártyáját azoknak adják, akik már valamilyen ilyen lépést megtettek, akkor ezzel lehet őket már úgy beléptetni, úgymond, és akkor utána már maguktól fogják keresni az újabb sikereket.
Vagy éppen amikor, és akkor megint fölhozom ezt az együttműködést a civilek, az egyének, meg a gazdálkodó szervezetek között, természetesen az önkormányzat koordinálásában, hogyha azt látják, hogy az egyik szervezet azt ajánlja föl, hogy ő 200 fát ültet, akkor most jönnek sorba, a végére oda jutottunk, hogy idénre már 1000 fa ültetési ajánlatunk van, és hogyha ez valóban meg is fog valósulni, akkor az is egy óriási lépés. Tehát, hogy ahogy mondod, ezek a kis sikerek, meg a jó példák, hogy nehogy már lemaradjak, mint amikor korábban egy utca elkezdett széppé válni, nem foglalkoztak, amíg építették a házat a közterülettel, de amikor az egyik ember a ház előtt szépen virágokat ültetett, fát ültetett, akkor szépen lassan kialakult. Pontosan, így van, meg hát nehogy lemaradjak én, meg hát milyen ciki az, hogy nálam milyen szép, amilyen. Szóval, hogy ezek a szempontok biztos, hogy nagyon erősek, na de itt jön az, hogy ezeket a példákat kommunikálni kell, itt érdemes kiírni környezet, tehát olyan pályázatokat, nem csak a tiszta udvar, rendes ház, mint amikor régen volt, vagy a virágos Magyarországért, hanem akinek van ilyen közösségi szerep, vagy ilyen szerepvállalási szándéka, és ezt meg is valósítja, ott legyenek ilyen környezetvédelmi díjak, vagy valami ilyesmi.
Nekünk van egy szerelem projektünk, egy ilyen zászlós hajó projektünk, ez a klímabarát park létrehozása parkvárosban. Egyébként az is beszédes, hogy biztos sokan tudják, hogy Érden a parkváros nevű városrész milyen hatalmas nagy, gyakorlatilag a város felét fogja át, viszont alig van benne, sőt szerintem nincs is benne park. Tehát a nevétől eltérően mi határoztuk, hogy parkokat hozunk létre parkvárosban, milyen érdekes, és van egy olyan terület, ez a Volt Levente üdülő az M7-esen túl, ahogy megyünk le Balaton felé, jobbkész felől van ez a Fenyvesváros, Fenyves parkváros nevű része Érdnek, egy klímabarát park a projekt neve, sokáig én sem tudtam, hogy mi az, hogy klímabarát park, számomra minden park klímabarát volt, de aztán ugye engem is kiokosítottak, és a Kertészeti Egyetem hallgatóival, illetve tanáraival közösen zajlik ez az egész. Nagyon jól társadalmasítottuk, több mint 1000 részt vettek benne, főleg a környék, és hát az lenne a lényeg, hogy gyakorlatilag megmentsük ezt a kis oázist, ami a házak közé beékelődött egy hektáros terület, hogy ne olyan funkciókat tegyünk rá, amelyek a zöldet csökkentik, meg behozzák a motorizációt, hanem csupa olyan dolgot, amik megtartják az eredeti állapotot, hiszen Érd valamikor egy hatalmas nagy tölgyes volt a mindenkori magyar királyoknak a vadászterülete, és hát én erre tudnék hivatkozni, hogy ezen keresztül rengeteg embert elértünk, rengeteg emberrel megértettük, hogy mi ennek a funkciója.
Hát éppen az ilyen kezdeményezések, például ugye korábban a beszélgetésben említettük a villámárvizeket, akár a megfelelő technológiával a vízelvezetés, vízmegtartásban is nagyon nagy szerepük lehet.
Igen, tehát gyakorlatilag a természet ezt elintézi, tehát mindig, tehát jó a szemléletformálás egy polgármestertől, de hát azt tapasztaltuk az elmúlt években, évtizedekben, hogy erre vevő az, aki vevő, aki eleve elkötelezett, meg az értelmiségnek a nagy része, de azért a zömhöz ezzel elérni nagyon-nagyon nehéz, és most, amikor az élet kikényszeríti, mert az energiaárak elszabadulnak, mert jönnek a villámesőzések, megjelennek a bozótüzek, az erdőtüzek, mindenki rá eszmél, hogy úristen, hát ez nem csak egy frázis, hanem tényleg tenni kell ellen.
Nem a fenntartás fenntarthatóság a cukorka, az biztos.
És én ugye, mert nyilván nem is így gondoltad, de szerintem nem az a feladatunk, hogy mi adjunk különböző kérdésekről tájékoztatást, mert én mindig rettegek azoktól, akik azt hiszik, hogy mindenhez is értenek. Ellenben, ha vannak civil szervezetek, nálunk például az integrált városfejlesztési stratégiának az elfogadás az úgy indult, hogy van egy fiatal budaörsi építészek egyesülete, és ők együttműködve a főépítésszel indították el ezt a folyamatot. A városház aulájában lett egy, az ő ötletük volt, egy hatalmas várostérkép, és akkor jöhettek be az állampolgárok, megjelölhettek problémagócokat, saját területeket, javaslatokat tettek, szóval, hogy be kell vonni, a társadalmasítani kell ezt, és ebben nekünk igazából leginkább ilyen katalizátor szerepet kell játszani, de hogy ez minél jobban katalizálja, minél több embert lehessen bevonni, szerintem ez az igazán fontos.
Ez így van, és azt gondolom, hogy a mai beszélgetés alapján is abszolút látszik, hogy egyrésztről a megfelelő tervezés, a megfelelő megvalósítás, és mindebben a lakosság bevonása, azt gondolom, ezek a kulcsai a fenntarthatósági átmenetnek. Én ezzel szeretném megköszönni a mai beszélgetést Csőzik Lászlónak, ERT polgármesterének, Vitinkov Tamásnak, Budaörs városvezetőjének, és Balogh Csabának, Göt polgármesterének.
Köszönjük.
Köszönjük, hogy itt lettünk.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.